Eredményes élettalálkozó 2011. február 11-e. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben 17. rész? Ki az igazi hazafi? Szellemi forradalom, Istennel a hazáért.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt maradtatok. Remélem, hogy hasznos lesz és érdekes. És szeretném köszönteni azokat is, akik interneten hallgatnak bennünket. Tudjuk, hogy sokan vagytok. Múltkor, pár héttel ezelőtt itt volt Gábor Kecskemétről. Nagyon megáldott bennünket, beszélt is pár mondatot. Szeretünk Gábor, és távol valókból közel valókká lettetek számunkra. Úgyhogy oké. Sanyi beszélt egy amerikai sztár előadóról is. Azt hiszem, hogy nem érkezett meg, úgyhogy én ugrottam be helyette. És mielőtt elkezdeném az új pogányság témáját, muszáj, hogy néhány szót mondjak erről a beugrásról, mert ez nekem hihetetlenül sokat jelent, hogy most itt beszélhetek. És ennek az oka az, hogy néhány évvel ezelőtt az eredményes élet találkozók mentették meg az életemet. És ezt vehetitek szó szerint is. Napi 4-5 órákat hallgattam MP3-on Kau Gyurit és Zslinglov Sanyit, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, Isten munkájának, hogy lefektették az életüket más emberekért. A világ azt mondja, hogy valósítsd meg önmagad, hogy nem létezik más, csak én. A kereszténység pedig azt mondja, hogy figyelj a másik emberre, és ez nagyon, nagyon jó dolog. Amikor készültem az előadásra, akkor azon gondolkodtam, hogyha forintosítani lehetne az eredményes találkozók értékét, akkor vajon mennyi lenne. És nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar államkincstárban nem lenne elég fedezet rá. Úgyhogy hallgassátok, 2004 óta fenn vannak ezek az előadások, felbecsülhetetlen értékűek, úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer a tanáraimnak és a barátaimnak, Sanyinak, Gyurinak, ezt a hihetetlen szolgálatot, Petinek, Szabó Petyának, Szabó Antinak, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Ezt muszáj volt elmondanom, mert tele van hálával a szívem, és ahogy Gyuri mondta, hogy a hálás szív az túlcsordul. És köszönöm az életeteket igazán. Oké. És akkor kezdjünk bele. Az új pogányság az egész világon jelen van, de én most csak a magyar vonatkozásokról szeretnék beszélni. Ez egy nagyon kényes téma, néhány tabu kérdéssel fűszerezve, és ezekről beszélni fogunk. Hadd beszéljek talán néhány szót magamról, bár ez az előadás művészete szerint öngól, de most van egy kis szabadságom, úgyhogy élek vele. Én a 1989-ben találkoztam ezzel a dologgal nagyon régen, amikor katona voltam. És elkezdtem azon gondolkodni annak idején, hogy létezik az, hogy a történelmünkben csak a vereségeinkről van szó, azok vannak kihangsúlyozva. A győzelmeinkről is van néhány szó, de nem azokon van a hangsúly. Hogy lehet az, hogy a magyarok állandóan csak kikaptak, és mi mégis itt vagyunk? És ez a kérdés nem hagyott nyugton, és oda vezetett, hogy 20 éven keresztül több mint 1000 könyvet olvastam el a témával kapcsolatban, és kérlek, ne értsetek félre, nem hencegés, hanem ezek a tények. Minden oldalról körül jártam a történelmünket. Igazándiból nem csak a magyar történelmet, hanem az egyetemes történelmet is, de amit említettem, inkább most mi legyünk fókuszban. Mindent elolvastam, amit csak lehetett. És hogyha summáznom kéne a dolgot, nem jutottam semmire. Nem jutottam semmire. Ezt az előadást azoknak szánjuk egyrészt, akik benne vannak az új pogányság valamelyik irányzatában, és erről mindjárt beszélni fogunk, hogy mik ezek. Hogy nektek ne kell 20 évet kutatnotok az igazság után. Talán ez segítség lesz. Az nagyon fontos megérteni, hogy akik benne vannak ezekben a dolgokban, ők jó szándékú emberek. Nagy részben jó szándékú emberekről van szó. De arra jöttem rá, hogy még a legnagyobb jó szándék is pusztító igazság nélkül. Ugye volt 40 év kommunista diktatúra az országunkban, és ez alatt az idő alatt megpróbálták megsemmisíteni a magyarság identitástudatát, hazafiságát. Ugye nem lehetett beszélni, nem lehetett kiejteni azt, hogy hajrá magyarok, vagy hajrá Magyarország. És egy felgyülem lett az emberekbe egy ezzel kapcsolatos természetes indulat. És a rendszerváltozás után ez a felszínre tört. Az új pogányság gyűjtötte csokorba ezeket az embereket, akik arra vágytak, hogy végre újra büszkék lehessenek a magyarságukra, és kihasználták ezt a vágyat, ezt az érzelmet. Nagyon érdekes dolog. Nagyon sok ága van az új pogányságnak, ez egy szinkretista vallás. Az azt jelenti, hogy nagyon sokféle hiedelem, nagyon sokféle istenről beszélnek, de tulajdonképpen a természet fölötti az csak egy másodlagos dolog. Nincs erre megfelelő teológiájuk. Nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a halál után, erről nagyon, nagyon kevés szó esik. A legfőbb vonulata az a filozófia, vagy az az elgondolás, hogy a magyarság a legősibb nép a világon. Hogy a magyar nyelv a legrégebbi, és hogy a rovásírás a magyarok ősi, ez a székely magyar rovásírás, ez a legrégebbi a világon. Azt mondják, hogy az egész világ a történelem folyamán összefogva ellenünk egy központi irányítással meghamisította az egyetemes történelmet. Tehát nem kevesebbet állítanak, mint hogy az egész világ azért szövetkezett össze Magyarország ellen, hogy elvegyék a valós történelmünket. Ez azért nagyon-nagyon kemény állítás. És amikor valaki elkezd ezzel a témával foglalkozni, úgy, ahogy Petya mesélte a szientológiával kapcsolatban, egyre jobban adagolják neki ezeket a dolgokat. Ezek a tanítók először csak a történelemről beszélnek, aztán egy összeesküvés elméletről, és utána egy spirituális dologról. És a vége rettenetesen gonosz. Hogyha most úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy benne vagy valamelyik ilyen irányzatban, kérlek, vegyél erőt magadon, és hallgassd végig, hogy mit szeretnék mondani, mert én ebben benne voltam. Benne voltam. Tehát a fő tanai az egyik az, hogy a magyarság rokonságban áll a legősibb civilizációkkal. És itt a sumér magyar rokonság van leginkább kiemelve. Azt mondják, hogy mi gyakorlatilag egy egyenes ágon a suméroknak vagyunk a rokonaik. Fog beszélni tanítókról, neveket nem szeretnék említeni, mert nem célom a személyeskedés, nekünk nem emberekkel van harcunk, ahogy a Biblia mondja, hanem a mögöttük álló szellemiséggel. Már meghalt egy idősebb úriember, aki a sumér magyar rokonsággal foglalkozott, és a sumér nyelvvel kapcsolatban próbálta kiemelni azt, hogy mik a hasonlóságok. Én ezt nem szeretném minősíteni, ezt a dolgot. Tehát a sumér magyarok, most végig szeretnék menni ezeken a dolgokon, és utána megnézzük, hogy mik a forrásai ennek. Tehát a sumér magyar rokonság az egyik hivatkozási alapjuk. Utána például azt állítják, hogy a Pilis a magyarság ősi koronázó helye volt, egy szakrális hely, ahol az ember kapcsolatot tudott lépni Istennel. Az Isten szót nem igazánból tudják definiálni egyébként, hogy mit jelent. Egy legfőbb hatalomnak tartják, más vonulatok pedig boldogasszonyt imádnak, és így tovább. Tehát és azt is tartják, hogy a Pilis a föld szív csakrája. És a csakra kifejezés az ugye a keleti vallásokban használatos. És itt is láthatjuk azt, hogy a filozófiájuk és a vallásuk mennyire kevert, nincsen egységes irányzatuk. Azt mondják, hogy ugye a pálos szerzetesrend az a Pilisben alakult, ebben ez történelmileg igazolt, hogy Boldog Özséb alapította 1200-as években. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend egyébként, amit a pápa is elismert. És azt mondják, hogy ezek a barátok egy ilyen gnosztikus tudás birtokában voltak, egy ilyen titkos tudás birtokában, és különböző beavatási szertartásokon tudta kapcsolatba lépni Istennel. Na most ezt tudnatok kell, hogy a pálos rend ma is létezik, ők a fehér barátok, ugye a fehér csuhát hordanak, és ők ezt tagadják. A pálos rendnek a generálisa, ők így hívják, a generális elhatárolódott ettől, azt mondta, hogy ők soha nem vettek részt semmiféle beavatáson, és teljesen félreértelmezik ezek az új tanítók őket, mivel ők mindig is Jézus Krisztus központúak voltak. Tehát egy nyilatkozatot kiadtak néhány évvel ezelőtt erről. Aztán Szent Koronatan, nem tudom, biztosan hallottatok már róla. Jó néhány előadásom voltam ezzel kapcsolatban. A Szent Koronát az egy személynek tekintik, egy beavató koronának, ami egyébként igaz is, mert a koronáknak több fajtája van. Van, ami hétköznapi viseletre, van, ami ünnepi alkalmakkor, és van a beavató korona, ilyen a mi koronánk is, amit csak egyetlen egyszer hord a király megkoronázásakor. Azt mondják, hogy az eredeti visszanyúlik a Krisztus előtti időkbe. Ezzel most nem szeretnék vele vitatkozni. Most tényeket, egyelőre nézzük a tényeket. Azt mondják, azt látják, hogy a Szent Korona nem kevesebbet tesz, mint hogy az uralkodót, amikor a feje fölé helyezik, nem tették a koronázáskor teljesen a fejére a királynak, akkor egy mágikus mezőt nyit Isten felé, és egy fölsőbb hatalmat közvetít a királynak. Az egyik előadáson azt magyarázták, hogy lebontja az adott embernek a személyiségét a csecsemőkorig, és utána ezt visszaépíti úgy, ahogy Isten parancsolta. Oké, nem szeretném ezt sem minősíteni. Tehát a Szent Korona koronának egy személyes, isteni jellegöt tulajdonítanak. Aztán van a különféle szentek imádata, ugyanúgy, mint a katolikus egyháznál. Hisznek egyfajta szellemvilágban, nem hisznek a pokol létezésében. Azt mondják, hogy egy ilyen asztrális síkon van a további létezés, és mindenki tovább él szellem alakban. De nincs ez kifejtve. 5 vagy 6 híresebb tanító járja az országot jelen pillanatban, és mindenki mást mond ezzel kapcsolatban is. Nincs egyetértés. Aztán van egy boldog asszony imádat nevű dolog az új pogányságnál. Ez nagyon érdekes dolog, mert az ősi magyarok, már amennyit ki lehet deríteni az ősi magyarok hitrendszeréből, valószínűleg egy Babba Mária nevű istenasszonyt imádtak a magyarok, és amikor megtörtént a keresztény hitre való áttérés, akkor ez összemosodott a Mária imádattal, Szűz Mária imádattal, és valahogy így lett ebből boldog asszony. De a mai napig például a csíksomlyói búcsún várják a nap felkeltét, és amikor felkel a nap, akkor imádják ezt a boldog asszonyt. Tehát ez a napimádat egyébként az ősi vallásokban szintén felfedezhető. Itt van egy kis kavarodás ebben a dologban. Ezek is problémás dolgok, de itt lép be az, hogy egy vonulata, tehát amikor már benne vagy a dologban, és próbálod így a történelmet megnézni, akkor fellép egy keresztény ellenesség. Megpróbálják szétzúzni a kereszténységet, nem szépítem a dolgot. Először is a Bibliát megpróbálják hitelteleníteni. Azt mondják, hogy a Bibliát átírták, meghamisították. Jézus Krisztus nem volt zsidó, és ugyan Isten fiának tartják, de csak egy korlátozott hatalmat tulajdonítanak neki. Tehát azt mondják, hogy nem volt ő megváltó, bár Jézus urunknak hívják, de azt mondják, hogy szinte egyöntetően, hogy nem halt meg a kereszten, hanem túlélte a keresztre feszítést, és utána elment Egyiptomba, Indiába, különböző tanokat sajátította, hogy 120 éves korában halt meg. Egyesek tudni vélik, hogy hol van a sírja Indiában. Tehát látnunk kell, hogy két fő vonulata van. Az egyik, hogy bebizonyítsák azt, hogy mi vagyunk a legősibb nép, a másik pedig az, hogy szétzúzzák a kereszténységet. És most ezért tettük be ezt az előadást az Új Világrend sorozatába, hogy feltárjuk ezeket a dolgokat. Egy dolog nagyon fontos. Amikor ezeket a dolgokat tanulmányoztam az előadás előtt, akkor Isten mutatott nekem egy nagyon fontos dolgot. A keresztény teológia egyik alappillér az apologetika, ugye csúnya görög szó, a hitvédelmet jelent. És én gondolkodtam, mondogattam magamba, miközben készültem, hogy hitvédelem, hitvédelem. És az apologetika, ugye a keresztény vallásnak a védelme. De rájöttem, hogy igazándiból nem. Mert a hitvédelem a tévedésben lévő embert védi valójában. Az igazságnak, mint ahogy Szabó Petya is mondta a szientológia előadásban, az igazságnak nincs szüksége védelemre. Egy keresztény gondolkodó azt mondta, hogy az igazság akkor is igazság marad, ha csak egy ember tanúskodik mellette, sőt, még akkor is, ha senki sem. Tehát Istennek, a kereszténységnek, a Bibliának nincs szüksége védelemre. Az igazság önmagában áll. Semmit nem tehetünk ellene, maximum mellé állhatunk. És ha hallgatod ezt az előadást, akkor kérlek, legyél őszinte magadhoz. Mert, ahogy Sanyi szoktam mondani, ez nem játék. Hihetetlenül nagy a tét. Ezek a tanítók, az új pogány tanítók azt mondják, hogy ők hazafiak, hogy ők szeretik a hazájukat. De nézzük meg, hogy ki az igazi hazafi. Hogy nem mindegy, hogy mit gondolunk, a haza emberekből áll. Hogy hogyan gondolkozol, hogy miben hiszel, annak hatása, annak hihetetlen hatása lesz a hazánkra. Mi van, ha tévedsz? Mit fogsz mondani a gyerekednek, amikor megkérdezi, hogy apa, anya, hogy kellene élnem? Mit fogsz neki mondani? Mi lesz a hazánkkal? Nézzetek körbe. Hihetetlenül fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban nem tévedünk, hogy az igazság útján járunk. Oké. A legfontosabb dolog, amit fel kell tenni, az a kérdés, hogy honnan tudhatom, hogy tényleg ez igaz. És én feltettem ezt a kérdést, és senki nem tudott nekem olyan választ adni, ami megnyugtató lett volna. Elkezdtem kutatni a forrásokat, hogy mi alapján tanítanak ezek az emberek. Nézzük meg, hogy milyen forrásokat használnak ezek a legfontosabb dolgok. A sumér-magyar rokonságnál például sumér agyaktáblák. Biztos talán hallottatok már sumér akkád agyaktáblák, rengeteg, több tízezret találtak belőlük. Érdemes összevetni. Azt mondja, a sumér hiedelem világban, történelemben szerepel az özönvíz legendája például. Ott azt mondják, hogy ugyanúgy, mint a Bibliában, és a Biblia támadói azt mondják, hogy az egész Bibliát gyakorlatilag a sumér agyaktáblákról másolták. Azt mondják az irodalomtörténészek és a történelemmel foglalkozó emberek, hogy mindig az egyszerűbb történet volt előbb. Mindig az egyszerűbb történet volt. Ebben a legenda képződés során mindig rárakódik a történetekre, plusz információ, kiszínezik azokat, és torzulnak az eredeti információk. Melyik a valósághőbb? A sumér özönvízben is van egy bárka. Az egy gyékeny tutaj tulajdonképpen, amit 7 nap alatt épít a főhős. 7 nap alatt, és a víz özön is 7 napig tart. Egy másik variáció szerint a bárka egy kocka alakú szerkezet. A Biblia azt mondja, és itt kigyűjtöttem néhány adatot, a Bibliában szereplő bárkát 120 évig építette Noé, ugye? A hossza 137 méter volt, a magassága 14 méter, a szélessége 23 méter. Gigantikus méretű hajó volt. A rakodó kapacitása 39.500 köbméter volt, azaz mai hajózási szabványban 13.900 bruttó regiszter tonna. Ez azt jelenti, hogy kb. 600 tehervagon rakodó kapacitásának felelt meg az 6 kilométeres szerelvény, hogyha sinekre tesszük azokat. Nem tudom, hogy melyik tűnik valósághűbbnek. Egy ilyen kapacitású hajó, ami ráadásul valóban hajó formájú volt, és a úszásra alkalmas. 1884-ig nem létezett ekkora hajó a világtengereken. A Biblia szerint az áradás 371 napig tartott, több mint egy évig. Ugye több hónap volt, amíg leapadt a víz. A sumér úgynevezett eredetiben ez 7 nap alatt történt meg. Tehát a valóságnak megfelelően kell gondolkodnunk. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen a Biblia hitelesebb ezzel kapcsolatban. Oké. A sumeroknak több istenhitük volt, rengeteg istenük volt, sőt embereket is áldoztak. Ez a magyarság történelmében a legjobb tudásunk szerint nem így volt. A magyarok soha nem áldoztak embert. Nem nagyon lehet a sumér. Nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, nem akarlak benneteket untatni. Egy a lényeg, hogy ha tárgyalagosak akarunk lenni, akkor semmi közünk a sumérokhoz. Semmi közünk hozzájuk. Oké. Következő, amit az új pogány tanítók felszoktak használni, egy úgynevezett arvisúra, az igazmondás nevű írás. Hát az arvisúra, és most beszéljenek inkább a tények, az arvisúrát egy Pál Zoltán nevű ózdi kohász ember írta 1944-ben, amikor is találkozott egy orosz katonával, akik éppen felszabadították, azaz elfoglalták hazánkat. Egy Szalavári Tura nevű orosz, manysi nemzetiségű orosz katonával, akinek a nem tudom, hanyadik leszármazottja egy úgynevezett rohó sámán volt, és ő elmesélte neki ezt az arvisúrát, azaz a magyarok ősi történetét, ami 48 ezer évre vezet vissza. És természetesen itt is kapcsolódunk a magyar történelemhez, de most nézegettem a jegyzeteimet, és hát igen, itt még a Sirius bolygó is felmerül ebben a dologban, de ezt sem szeretném. Tehát az ős magyar tanítók ezt teljesen hiteles forrásnak tekintik. Aztán vannak úgynevezett tibeti és indiai titkosiratok, amikhez csak olyan emberek tudnak hozzáférni, akik ilyen beavatottak. Magyarországon van egy ilyen ember, aki betekintést nyert ezekbe az iratokba, és itt megtalálta Jézus Krisztusnak a nyomait, hogy ott járt, ott tanított, és ott is halt meg. De ezeket az iratokat természetesen csak ő tudta elolvasni. Hivatkoznak vatikáni titkos levéltára, megint csak egy-két ember tudott hozzájuk férni, de a Vatikánba le van írva a tuti. Aztán az úgynevezett apokrif iratok a Bibliába be nem került, soha kanonizálásra nem került iratok, amik a bizonyítottan a Krisztus utáni második-harmadik századból származnak. Ezek a tanítók szinte csak ezekre hivatkoznak. Apokrif iratok, ezek is hitelesek. És nem lebecsülendő, hogy rengetegen intuíciókra hivatkoznak, szellemi megérzésekre, hogy felsőbb hatalom jutotta őket különböző tudáshoz. A Bonaparte Napóleon azt mondta, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Úgyhogy, oké. És megnéztük a forrásokat, hogy szerintük mik a hitelesek. Hogyha a Bibliát tekintjük, és most hallgatod ezt a felvételt, akkor mondok néhány olyan forrást, ami a magyarság történetében hitelesnek mondható. Kézai Simon például, Anonymus, Priscos Rétor, Bölcs Leo és Biborban született Konstantin. Ezeket ajánlom, mint hiteles forrásokat. Ők a 12.-13. században éltek, történetírók voltak. Volt, aki előbb például Bölcs Leo előbb élt. Ők első kézből gyakorlatilag tudósíthattak a magyarság ősi történetéről. Van még egy nagyon fontos dolog, a kettős mérce. Ők azt mondják, hogy amit mi tettünk a történelmünk során, az mind helyén való, amit velünk tettek, az pedig mind helytelen. Szeretnék kiemelni egy dolgot. Ugye magyaroknak voltak a honfoglalásai, a kalandozásai, kalandozó hadjáratok. Ők azt mondják, hogy azok nem kalandozó, zsákmányszerző hadjáratok voltak, hanem Nagy Károly betört az avar területekre, és onnan elrabolta a magyar aranykincset, köztük a Szent Koronát is, és azokat Frankföldre vitte. és azt mondják, hogy a kalandozó hadjáratok ezeknek a kincseknek a visszaszerzésére irányultak. Rendben, de akkor mit kerestünk például Spanyolországban, Kordobában? Mit kerestünk Olaszországban, mint kalandozók? Mit kerestünk a mai Horvátország, Szerbia területén, Tesszalonikában? És miért sarcoltuk meg Bizáncot? És kérlek, ne értsetek félre, szeretem a hazámat. Szeretem a hazámat. De úgy szeretem a hazámat, hogy az igazságnak nem szeretnék ellent mondani. Szeretném kiegyensúlyozni ezt a dolgot, mert nagyszerűek vagyunk mi magyarok. Nagyszerűek vagyunk, hihetetlen hőseink vannak. Árpád vezér a pozsonyi csatában egy hihetetlen túlerő ellen győzött, egy kétnapos csatában ott kapott halálos sebet. Vagy István király, vagy László. És szándékosan nem mondom, hogy szent, mert mindannyian azok vagyunk, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Mindannyian szentek vagyunk. Nem csak az, akit annak mondanak bizonyos körök. És szinte látom Hunyadi Jánost, hogy a kicsin seregével Szegedről megindul a délvidékre, hogy aztán élete legnagyobb győzelmét arassa. Nándorfehérváron. Látom Mátyás királyt, Kinizsipált, Kenyérmezőn, ahogy egyedül utcát rombol a törökökön. Látom Zrínyi családot, ahogy a költő és hadvezér a saját pénzén építi a Dráva parton a kis erődjét, és a munkásai között nyakig sáros a robotol Magyarország leggazdagabb zászlósura, és a felállított sátrából onnan intézi az országos ügyeit. Látom a dédapját a kis lángoló szigetvárban, hogy a lángtengerből rohan ki a katonáival. Virákocit. 8 éves korától kezdve magyar ellenességre nevelték. Elfelejtett magyarul. De amikor hazaért, akkor újra magyar volt. Széchenyi. Gróf Széchenyi István. Micsoda magyarok. Micsoda magyarok. Büszke vagyok rájuk. De nem más népek rovására legyünk magyarok. Ez nagyon fontos dolog. Ez nagyon fontos dolog. Ezek a tanítók Jézus urunkoznak. Jézus urunkoznak. Kérlek, nézzétek meg, mit mond Jézus Krisztus. Mit mond? Szeresd az ellenségedet. Oké, volt Trianon. Elveszítettük a 71%-át az országunknak. Azt mondják ezek a tanítók, hogy az egész világ összeesküdött ellenünk. Oké, jó. Ott van Törökország. Mustafa Kemal Atatürk ellenálltak. Megvédték a hazájukat. Ugyanúgy el akarták venni hazájukat, mint ahogy a miénket. És sikerült nekik, mert összefogtak. Nem tudták megtenni velük. Kemal Atatürk a mai napig a nemzeti hősük. És mit tettünk mi Trianonnál? Leszereltük a hadseregünket. Néhány Sopron és néhány város kivételével nem volt ellenállás. Nem a sorsharag, nem a világ esküdött össze ellenünk. Hanem mi voltunk alkalmatlanok. Ezt mondta Ady Endre is. El kell olvasni. Mi voltunk alkalmatlanok. És tudjátok mit? Most is azok vagyunk. Most is azok vagyunk. De lehet ez másképp, és a végén lesz egy bejelentésünk. Lesz egy bejelentésünk ezzel kapcsolatban. Hogy lehetne ez másképpen is. Úgyhogy előbb vizsgáljuk meg magunkat. Vizsgáljuk meg magunkat, és nézzük meg az igazságot. A modern embertől elvették azt a lehetőséget, hogy legyen egy viszonyítási pontja, hogy legyen egy dolog, amihez a lelkét egy horgonnyal oda köthetné. És ezek a magyar emberek, akik minket próbálnak tanítani az ősi történelmünkről, megpróbálják megsemmisíteni ezt a horgonyt, ez a Biblia. Szeretnék a Bibliáról egy kicsit beszélni. De lehetne most bizonyítani a Biblia hitelességét, de de erre nincs időnk. Hallgassátok meg az istenlétezik.hu-n Sanyinak a remek apologetika sorozatát, vagy a Végső Válasz nyomán című előadás sorozatát, Aranyatérnek a 2008-as apologetika sorozatban, azt hiszem három rész szól a Bibliáról. Hallgassátok meg! Szeretnék Jézus Krisztus szeméről beszélni egy picit, mert az új pogány tanokban őt éri az egyik legtöbb támadás teljesen érthető módon, hiszen ő a központi alakja a kereszténységnek. A kereszténység nem egy filozófia, nem egy vallás, hanem egy személy. Ahogy Sanyi mondaná, ő az aduász, Jézus Krisztus. Rajta áll vagy bukik minden. Tehát megpróbálják elhitetni egyszer azt, hogy ő nem volt zsidó. És itt egy pillanatra szeretnék megállni. 11 néhány év utakodás után a történelmünkben is ilyen különböző előadóknak a jó voltából antiszemita lettem. Jó, ezt most kimerem jelenteni, sajnos nem vagyok rá büszke, de ez az igazság. Ezek az irányzatok kivétel nélkül egy irányba mutatnak. Egy idő után azt veszed észre, hogy elkezded gyűlölni a zsidó népet. Hihetetlen. Egyszer egy... Na jó, ezt nem mesélem el. Az ördög szeretné elpusztítani a zsidó népet, és felhasznál mindent és mindenkit erre, hogy ezt a célját elérje. Tehát nézzük meg, ők a Bibliára hivatkoznak, és azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem volt zsidó, és ezt be lehet bizonyítani a Bibliából. Tanításuk szerint Mária Pártus, egyesek szerint szkíta volt, ebben nincs egyetértés közöttük, de ezek magyari népek, mondják ők, tehát Jézus tulajdonképpen magyar volt. Tehát az új szövetségből akarják ezt alátámasztani. Tehát arra hivatkoznak főképpen, hogy Máriának nincs meg a... Tehát csak József van levezetve, és József pedig nem vér szerinti apja Jézusnak. Ez tanulmányozni kellene, vagy ismerni kellene az akkori zsidó szokásokat, hogy akkoriban a fiú jogilag teljesen megegyezett az apjával. Ez még örökbefogadás esetén is így volt. Tehát, de ezt ők sem tagadják, hogy Jézusnak nem volt természetes apja. Viszont Lukács evangéliumában Mária családfája megtalálható. Lukács 3.23-tól látható, hogy nem egyezik meg Máté evangéliumában József családfájával. De tulajdonképpen erre nincs is szükség, mert Lukács 1.36-ban le van írva, hogy Mária rokonságban áll Keresztelő János anyjával, Erzsébettel. Ahogy így kicsit kutakodtam, meg lehet találni. Erzsébet származását pedig Lukács 1.5-ben olvasható, és most a hallgató kedvéért ezt nézzük is meg. Tehát Lukács 1.5-öt. És ezzel ki is van lőve, azt gondolom, ez a vonal. Lukács együtt. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való, és annak neve Erzsébet. Ennyit Jézus zsidó származásáról, de nézzük még meg egy-két dolgot. Jézus név jelentése Jáve megszabadít. Egy pártus hercegnek ugyan miért adnának egy olyan nevet, amely az Ószövetségben a zsidók istenének volt a neve. Vajon mi köze lehet Jávéhoz? Aztán 8 napos korában körülmetélték, aztán Jeruzsálemben bemutatták őt a templomban, abszolút zsidó szokás szerint. Jézus bejáratos volt a zsinagógába, sőt ott taníthatott is. Azt tudni kell, hogyha nem lett volna zsidó, be sem mehetett volna. A pogányok udvaráig juthatott volna maximum. Van olyan tanító, aki kétségbe mondja, hogy a tanítványok zsidók voltak. Azt mondja, megjelent egy könyv, egy hölgy írta, azt mondta, hogy a tanítványok sem voltak zsidók. Ezt Lukács 6.2-t ajánlom nekik. Nézzük is meg talán. Lukács 6.2. Némelyik pedig a farizeusok közül mondának nékik, miért cselekszitek azt, amit szombatnapon nem szabad cselekedni? Tehát... Hogyha nem lettek volna zsidók, nem figyelmeztették volna őket erre. De sok más egyéb igehely is van. Aztán ellenségei sem vonták soha kétségbe Jézus Krisztus származását. Pilátus például elengedhette volna őt, akkor, hogyha nem lett volna zsidó, és egyébként mindent meg is tett azért Pilátus, a Jézussal folytatott beszélgetése után, hogy elengedje őt, de nem sikerült, mivel zsidó volt. És végül zsidó szokás szerint temették el őt. János 19.40-ben olvasható. Ha Jézus nem lett volna zsidó, akkor egyszerűen kinevették volna őt, mivel ő a messiásnak tartotta magát. A tanítványokat is kinevették volna, egész egyszerűen nem is foglalkoztak volna velük. És ott vannak a proféciák Jézusról, ugye. Több mint 330 áll rendelkezés az Ószövetségben. A világtörténelemben nem élt még olyan ember, akire ezek a jövendőlések mind ráillettek volna. Megvan adva a születésének a helye. Betlehem, Mikás 5.2-ben olvassuk. Szűztől született, Ézsaiás 7.14-ben. Ő a istenségére vonatkozólag, Ézsaiás 9.6. Bevonulása Jeruzsálembe, Zakariás 9.9-ben. Aztán, hogy elárulják, Zakariás 11.12 és 13-ban. Ki fogják gúnyolni zsoltárokban, megfeszítik szintén a zsoltárokba. Aztán egy nagyon érdekes köntösére sorsot vetnek, Zsoltárok 22.19-ben. És a zsidók, az Ézsaiás 53-at állítólag a mai napig sem olvassák fel a zsinagógákban, mert az annyira Jézus Krisztusra mutat. És honnan tudhatjuk, hogy a proféciákat nem utólag írták, de ez mind benne van egyébként Sanyi előadásaiban, hogy megtalálták a holtengeri tekercseket, ami Krisztus előtti első századból van, és volt egy görögre fordítás az Ószövetségnek a Septuaginta, ami Krisztus előtti második századból való, és azokban ezek a proféciák mind szerepelnek, teljesen hitelesnek mondhatóak. Nézzük meg még egy dolgot. Tehát egyesek szerint Jézus Krisztus túlélte a keresztre feszítés, és miután fölgyógyult, ugye elment több helyre, és tanított, és megvan a sírja. Nem tudom, hogy a keresztre feszítés történetét azt úgy ismeritek-e, hogy csak néhány szóban Jézus Krisztust először megostorozták egy római korbáccsal, ami a korbácsnak a végén ilyen csont, vagy üveg, vagy vas szilánkok voltak, amik olyan sebesüléseket okozhattak neki, hogy valószínűleg a keresztre feszítés nélkül is meghalt volna. A zsidó szokás azt mondta ki, hogy 39 korbácsütést kap az elítél, de a római szokás szerint a rómaiak általában halálig korbácsoltak, és Jézust rómaiak korbácsolták meg. A keresztre feszítést nem élhette semmiképpen túl, mivel a római katonák halálbüntetés terhe mellett senkit nem engedhettek el onnan élve. Teljesen ellenérdekeltek voltak, ezen kívül jelen voltak a zsidó farizeusok is. És ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus oldalát átszúrták egy lándzsával, és az, hogy vér és víz jött ki az oldalából, a szívburok repedésre utal, orvosilag alátámasztott. És még hogyha túl is élte volna a keresztre feszítést, akkor sem lehetett volna elterjeszteni egy olyan vallást, amely a feltámadásra alapul. Egy ilyen szánalmas emberi roncs nem tudta volna a diadalmas feltámadást hirdetni. Beszéltem olyan tanítóval, aki nem tudta azt, hogy a zsidóknak államuk volt Jeruzsálemben. Nem értette, hogy mire mennek ki most ezek a követelések, vagy hogy mit keresnek jelen pillanatban a zsidókot. Tegyük egy picit ezt tisztában. A Krisztus előtt 1000-ben már létezett Judában királyság. Ott volt Dávid király, Saul, Salamon, ezek mind történetileg igazolt dolgok. A Krisztus után 70-ben rombolta le Titus római hadvezér Jeruzsálemet, és akkor lettek a zsidók deportálva a világba. Illetve volt még egy felkelésük, amit egy Simon Barkoba nevű ember vezetett. És 140 körül, Krisztus után 140 körül verték le ezt a Barkoba felkelést, és akkor azt hiszem, hogy Hadrianus császár bosszúból megszüntette a Judea nevet, és Palesztina névre keresztelt az egész területet az ott lakó filiszteusok után. És a mai napig Palesztinának hívják gyakorlatilag, innen van a neve. Tehát szeretném nyomatékosan felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy Jeruzsálem létezett, Izrael létezett, nézzenek utána az egyetemes történelemben. és egy a zsidókkal kapcsolatban pedig nagyon-nagyon vigyázni kell azzal, hogy mit mondunk, mit gondolunk ezekről az emberekről. Ennek két oka van, az egyik az, hogy ők a kiválasztott népe a mindenható Istennek. Ez nem azért van így, mert ők bármivel különbek lennének, mint mi a szó emberi értelmében. Kétféle dologra használta idézőjelbe Isten a zsidókat. Az egyik az, hogy az ő létezését tanúsítsák, és neki mindenképpen ellenséges tanúkra volt szüksége. Ugye a bíróságon, hogyha valaki tanúskodik, és egy baráti tanúnak a vallomása az nem sokat nyom alatba. Viszont, hogy az ellenséget tanúskodik melletted, akkor az sokkal nagyobb mértékben figyelembe veszik. A zsidók elutasították Isten gyakorlatilag. De ugyanakkor az egész életükkel és a fanatikus írásmásolásukkal igazolták Isten létezését. Az egész életük erről szól. Az egyik legnagyobb prófétai jel 1948-ban teljesedett be, amikor Izrael állam újra megalakult. Ez a végidők jele egyébként. Anti azt hiszem beszélt is róla az új világrendben. Látnunk kell azt, hogy az Ószövetségben megjövendölték Izrael állam újra megalakulását. Nem is egy próféta, és ez a szemünk láttára megalakult. Nincs példa a történelemben arra, hogy egy olyan nép, aki 2000 évig számüzetésben élt, utána újra összeálljon, úgyhogy a nyelvét sem veszítette el, és a szokásait sem, is ismét államot alapítson. Ráadásul egy holokauszt után, ahol 6 millióan veszítették az életüket. Néhányan vizionálnak, összeesküvés elméleteket gyártanak, egy úgynevezett zsidó háttérhatalomról. A háttérhatalom létezik, és nem is állítom, hogy nincsenek benne zsidó emberek, de mi, mint hazafiak, ugye, magyarok, nem bélyegezhetünk meg népcsoportokat néhány olyan ember miatt, akik nem méltóak arra, hogy nem tehetjük meg. Gondoljatok a benesi dekrétumokra, aki minden magyart és németet megbélyegez. Hogy esik ez nekünk? Legyünk magyarok, legyünk igazán magyarok. Ne tegyük ezt. Rendben van. Igazság szerint nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Van még egy nagyon érdekes dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet. Jézus Krisztus Istennek mondta magát. Több ízben azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. És János 28:18-ban nékem adatot minden hatalom menjen és földön. János 14:6 én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Hogyha mit jelent ez ránk nézve? És mit jelent az, hogyha az új pogányságot követjük? Mit ad hozzá az életünkhöz az, hogyha mi vagyunk a legősibb nép? Lehet, hogy büszkék lehetünk. Mit ad hozzá az életünkhöz a Szent Korona? Segít rajtunk, hiszen menni sem tud, úgy hordozzák. Egy bálvány. Mit ad hozzá az életünkhöz a boldog asszony? Megment minket talán. És nézzük meg az érem másik oldalát. A férfit a kereszten, aki az életét adta értünk, és persze nem akarjuk elhinni, amit Sanyi is mondott, a király a Szamáron, a szegény király a Szamáron, aki ott botladozott a kereszt alatt Jeruzsálemben. Isten meghalt értünk, és ennek két jelentősége van, megmentett minket, és meg vagyok róla győződve, hogy megmentheti a hazánkat is. A népek a Jósafát völgyében meg fognak ítéltetni. A népek az utolsó napon meg fognak ítéltetni. Hol leszünk akkor? Hol állsz majd az utolsó napon? Melyik oldalon fogsz állni? És a hazánk? Mi lesz a hazánkkal? Hazafi vagy? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus az Ura a történelemnek. Ő az egyetlen, aki segíthet rajtunk, és segíthet a hazánkon. És itt most szeretnék egy, egy forradalmi bejelentést tenni, egy nagy horderejű bejelentést. Sanyival megbeszéltem. Magyarok, kérlek benneteket, hogy ébredjetek fel. Egyetlen olyan személy van, aki megmentheti a hazánkat. Őt úgy hívják, hogy a názareti Jézus Krisztus ma is él. Üres a sírja Jeruzsálemben. Kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok Istennel a hazáért. Legyen ez a jelmondatunk. Rákóczi zászlaján, bontsuk ki a zászlót, ez volt a zászlón. Istennel a hazáért és a szabadságért. A szabadságot is tőle kapjuk. Legyünk igazán magyarok. Legyünk, szeressük a körülöttünk lévő népeket. Szeressük a románokat, szeressük a szlovákokat, szeressük az ukránokat, az osztrákokat, szeressük az embereket. Ne valaki rovására legyünk hazafiak. Álljunk az igazság oldalára. Bontsuk ki a zászlót. Istennel a hazáért. Nem fog másképpen menni. Szeretném megismételni. Vagy Istennel, vagy sehogy sem. Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk minden nap Magyarországért. Minden nap. Mondd el még egy embernek. Kérlek, csináljunk egy forradalmat. Egy igazi szellemi forradalmat. Nem fegyverekkel, hanem Isten szellemével. És gyertek el hozzánk. Gábor itt volt Kecskemétről, ahogy mondtam. Gyertek el, ismerjük meg egymást. És hogyha akarjátok, akkor elmegyünk hozzátok. Hívjatok meg minket, hozzatok össze kis társaságokat, beszéljünk erről, mert ez nagyon fontos dolog. Emeljük fel magunkat előbb, ahogy Sanyi mondta, vegyük fel az oxigénmaszkot, és utána tegyük azt rá másokra, és igazán segítsünk a hazánknak, mert mi itt élünk, és szeretjük a hazánkat keresztényként, szerető emberként, Jézus Krisztus szolgájaként. Kérlek benneteket. Amen.
Rendben. Hányatoknak futott végig a hideg a hátán, amikor Ernő azokról az emberekről beszélt, akik a múltban hittek, a múltban hoztak olyan döntéseket, amik dicsőségesek, akik a meggyőződéseik alapján voltak mások, mint bárki. Igaz, hogy a nagyság nem az, amikor valaki önmagát emeli fel, hanem a nagyság az, amikor valaki beáll az igazi hatalom alá, és az a hatalom emeli fel őt. És ez az alázatos ember sorsa, az istenfélő ember sorsa, aki azt mondja, hogy tudom, hogy ki a király, uram vagy, és az uram definíciója az, ami a Biblia definíciója. És aztán ő azt mondja, hogy tekintélyt, hatalmat, és dicsőséget adok neked. Azt hiszem, hogy ez az, amire vágyunk, ami az osztályrészünk lehet. De ez alázattal kezdődik. Ez azzal kezdődik, hogy az igazi királyt koronázzuk meg. És ő a teremtő és mindenható Isten. Nagyon köszönjük Ernő ezt az előadást, és az emberi méltóság, a nagyság, az ezekhez a gondolatokhoz van közel. Úgyhogy csak köszönjük. El vagyunk bocsájtva. Sziasztok! Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg, és a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!